Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szent igét, amit Anyaszentegyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 17. fejezetében, a 7. verstől a következőképpen. Jézus ezt a példázatot mondta: ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az szántás és legeltetés után megjön a mezőről: jöjj ide hamar és ülj le az asztalomhoz. Nem azt mondja-e inkább neki: készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat és szolgálj fel nekem, míg eszem és itom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszöni annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítették mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: hasztalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. Amen. Kedves testvéreim, ennek a mai igehirdetésnek a középpontjába egy nagyon fontos kifejezést szeretnék helyezni, és ez a kifejezés nem más, mint az értékrend. Azt gondolom, hogy ha ezt a szót mondom, hogy értékrend, akkor mindenki előtt megjelenik ennek a fogalomnak a tartalma, hogy mit jelent mindez. Hadd foglaljam össze mégis egy picit. Így fogalmazzák meg, hogy egy személy értékrendje értékek azon halmaza, amelyet a személy viselkedéseibe, döntéseiben követ, meghatározónak tart. Tehát érnek minket különböző hatások, és ezekből a hatásokból lesz bennünk egy értékrend, ami alapján döntünk, ami alapján bizonyos helyzetben megszólalunk. Ez azt jelenti, hogy a különböző szituációk értékelésekor mit tart fontosnak, mit tart pozitívnak és mit tart negatívnak, illetve hogy mennyire tartja annak. Ezen értékek összensége dönti el, hogy az adott személy az adott szituációt milyen jónak, milyen rossznak, avagy mennyire kívánatosnak vagy elkerülendőnek ítéli. Így az értékrend szorosan összefügg a személy céljaival és erkölcsével. És van néhány példa, milyen értékrendek vannak: a humanizmus, az individualizmus, a hedonizmus, vagy éppen a keresztény erkölcs. Gondolom, mindannyian értjük ezt a fogalmat. Van bennünk valami, ami alapján az egyik ember egy adott szituációt jónak és helyesnek tart, elfogadhatónak tart, más ember pedig egészen másképp gondolkodik. Az egyik ezt a lépést tartja helyesnek, a másik azt. És ezen döntések behálózzák az egész életünket, így döntünk családi életünkben, hivatásunkban, párkapcsolatunkban. Például egészen másképp dönt egy hedonista, csupán az élet élvezeteire törekvő ember egy adott szituációban, mint egy keresztény ember. És ma ebben az igében az Úristen, hogy használjam ezt a kifejezést nem véletlenül, egy értékrend helyre pofozást szeretne végezni. Nem pusztán egy értékrend helyre rakosgatást, vagy helyre simogatást, javítgatást, hanem bizony néha úgy érzem, akár saját életemet nézve, akár mások életét nézve, hogy itt egy helyre pofozásra van szükség. Mert hiába vagyunk keresztény emberek, gyakran bennünk is felborul minden, mi se tudjuk egy idő után, hogy mi az, ami valóban az Isten értékrendje szerint helyes, és mi az, ami értéktelen kacat, de a számunkra valami miatt mégis fontossá vált. Óriási a káosz a fejekben, és sajnos a keresztény emberek fejében is. Keresztény embereknél is megjelennek hedonista, vagy éppen buddhista válaszok egy-egy adott kérdésre. Látszik, hogy ilyen értékrendet követnek, ha nem is mindenbe, de életük bizonyos területén. És emiatt az emberek rengeteg bűnbe is beleesnek. Emberekkel beszélgetve látom, hogy milyen sokszor indokolják meg egy-egy döntésüket a kereszténységtől teljesen idegen értékrend alapján. És alapvetően hat ránk is a korszellem, és ez a korszellem beépülve a mi értékeink közé egészen lassan-lassan, de rossz utakra vezet minket. Nagyon veszélyes helyzet ez, mert az ember kialakít egy koordináta rendszer, talán még ismerős, mit jelent ez a koordináta rendszer, ahova elhelyezi magát, és a körbenéz, lehet, hogy azt mondja, hogy én egész jól vagyok a koordináta rendszeremben, mert ott vagyok, ahol kell, csak közben nem veszi észre, hogy az egész koordináta rendszer hamis, az egész el van csúszva, az egész gondolkodása az nem azok szerint, az értékek szerint történik, amit az Úristen elvár tőlünk. Képesek vagyunk a végsőkig ragaszkodni a döntésünk helyességéhez, mert nem vesszük észre, hogy a Szentírástól idegen tanítások alapján gondoltuk végig a lépéseinket. Nagyon nehéz rendet tenni az embernek a fejébe, mert az értékrend nem más, mint a bennünk lévő értékeknek az összessége, vagyis van benne nagyon sok keresztény elem is valószínűleg, és ezáltal talán meg tudjuk nyugtatni a lelkiismeretünket, le tudjuk önteni egymással, hogy igen, azért itt van benne egy keresztény gondolat, akkor nem lehet ez olyan rossz, de mégis az egész valahogy nagyon-nagyon kuszává válik. És ahhoz, hogy a mindennapi életünk rendben menjen, elsődleges dolog, hogy pontos kép legyen a fejünkben a keresztény értékekről. Néhány napja, vagy inkább néhány hete nagyon sokszor hallgatok egy dalt, egy musicalből, a Sakk című musicalből, nem tudom, ismeri-e valaki, ez egy sakk nagymesternek az életéről szól, aki ott van egy hatalmas tornán, a világ legjobbja, a háttérben van rengeteg manipuláció, vannak érdekek, sérelmek, kis és nagy csatározások keverednek, és ott áll ez a 30-valahány éves fiatalember, és a történet végén elénekel egy dalt. Visszaemlékszik gyermekkorára, visszaemlékszik édesapjára, és visszaemlékszik édesanyjára. Szeretném most elolvasni, ha nem is elénekelni ezt az éneket, de benne lesz két fontos dolog. Egyrészt benne lesz az, hogy mennyire különböző értékrend szerint tudnak élni emberek, és benne lesz az, hogy egy édesapának és egy édesanyának az értékrendje hogyan hat egy gyermek életére. Mert ezért sem mindegy, hogy hogyan élünk és milyenek az értékeink, mert a gyerekeink ebből tanulnak. Nem voltam még 11 éves, amikor felnőttem. Gyermekkoromban sajnos nem volt minden oly felhőtlen. Hiába szerettem, sőt imádtam, nagyot csalódtam az édesanyámban, mert túl gyakran útra kelt. Ott hagyott mindig egy másik életért, és nem értettem, hogy miért. Apám azt mondta, s én megtanultam, az élet játék csak. Sorsunk bennünket, sakkfigurákat előres hátrébb rak. Kezembe vettem hát a sorsom, hittem benne, hogy legyőzhetem talán majd, mégiscsak térdet hajt. Ezen a táblán jól kell kombinálj, s te leszel a király. Az apám fej volt belevaló, jó vastag páncél a szíve helyén. Úgy vélte kár, hogy van bennem ambíció, s nem adom fel már az elején. Mert ő a meccset feladta rég. Életünkből kisétált szépen, kilépett házunk 20. emeletén. Soha senki nem kérdezte, hogy akkor én mit éreztem. Ki sem hűlt az ágyatán, s anyám mellett ott volt már az új apám. Szegény kisrác, ki jónak hitte addig az életet, beláttam mégis érett szívvel, hogy jó nagyot tévedett. Szegény kisrác a kocsmák előtt, arra várt hívják játszani be őt, mert fizettek, hogyha nyert. Megnyerte hát az összes partiját, s beszedte, ami járt. Szegény kisrác, ma annyi év múlva mit akarsz, mit remélsz? Elértél mindent, hisz újra meg újra özönlött annyi pénz. Belátod, rád ragadt a hírnév, és már rég volt, hogy valamit ingyen adj, névtelen árny maradj. Ott van a súly a mérleg két felén. Kérdés, mi a több? Kapott modellek, hedonista, gyászsal sem foglalkozó anya, cinikus, öngyilkos apa, milyen fájdalmas ez a mondat, az apám fej volt belevaló, jó vastag páncél a szíve helyén, úgy vélte kár, hogy van bennem ambíció, és nem adom fel már az elején. És a dalban ez a kisfiú, immár 30-valahány évesen felteszi a kérdést, mi a több, mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami igazán értékes, mi a több, a pénz, vagy az, hogy segíts másokon, a hírnév, a hatalom, vagy valami egészen más. Mennyire fájdalmas, és már rég volt, hogy valamit ingyen adj, névtelen árny maradj. Vagyis csak a háttérből tegyél meg valami szépet és valami jót, amiről nem tud senki, csak talán te és az Isten. És így érkezünk meg a mai igénkhez, mit kezdjünk a szolgálat a másik emberrel való segítség kérdésével. Hol van ez a mi értékrendünkben? Hol van a mi értékrendünkben az, hogy szolgáljunk, hogy odaadjuk az életünket, hogy a példázatban van, hogyha valaki megjön a mezőről, akkor nem bevágja magát a székbe, hanem még segít, még szolgál, olyan fáradtan, olyan elesetten is. Hol van mindez a mi értékrendünkben, amiről Jézus beszél? Mi a több nekünk? Mit kezdjünk a mi feladatainkkal, amelyeket az Istentől kaptunk? Kezdjük egy nagyon fontos dologgal, ne értsük félre, ez a történet nem ember és ember kapcsolatáról szól. Nem arról van szó most elsősorban, hogy az egyik ember hogy segítsen a másiknak, ez is nagyon-nagyon fontos, és volt időszak keresztény teológiában is, amikor ezt hangsúlyozták, hogy hogyan kell szolgálnunk egymásnak. Ez a példázat nem ember és ember, hanem Isten és ember kapcsolatáról szól. Hogyan szolgálunk mi az Istennek? Hogyan teljesítjük a mi feladatainkat? Ebben az igében van három nagyon-nagyon fontos üzenet. Az első az, hogy nehogy azt higgyük, hogy csak mi dolgozunk. Hogy mi vagyunk a mezőn, hogy mi hazajövünk, utána szolgálunk, hanem az Úristen is munkálkodik. Nincs a gyeplő bedobva a világba, az Isten munkálkodik. Beleesünk mi emberek abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy csak mi tesszük a dolgunkat, mi nagyon-nagyon akarunk. Bizony megkísért ez talán pedagógusokat vagy lelkészeket is, és kevésbé látjuk, hogy és kevésbé engedjük, hogy az Úristen munkálkodjon. De azt mondjuk, Uram, amit lehetett, én megtettem, de én tudom, hogy Te is munkálkodsz annak a fiatalnak, annak az idősebb embernek az életében. Sokszor mi azt gondoljuk, hogy csak mi dolgozunk itt, mindent meg kell tennünk az Istenért, és akkor valami majd lesz. Az Úristen is munkálkodik. Nem véletlen és nem szerencse, hanem az Isten munkája és az Isten gondviselése nagyon sok minden az életünkben. Ez az első nagyon-nagyon fontos dolog. A második fontos üzenet az, hogy az Úristen megérkezik hozzánk. Megérkezik, szóba áll velünk az Isten. Itt is megérkezik az Úr, feladatot ad ennek az embernek, megérkezik az otthonba, az otthonunkba, lehetőséget ad a vele való találkozásra. Gondoljuk el, milyen nagy ajándék ez. Találkozik velünk az Isten, és feladatot, munkát ad nekünk, neki szolgálhatunk. És ez a harmadik nagy üzenet, hogy nem csak találkozunk az Istennel, nem csak megérkezik hozzánk, hanem feladatot is kapunk tőle. Készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te pedig majd azután egyél és igyál. Értsük jól ezt a példázatot. Nekünk most nem elsősorban evésről és ivásról kell gondoskodnunk, bár arról is, hanem van az Istentől kapott feladatunk, amivel, ha nem is szó szerint, de lelkileg jól lakadhatunk embereket, lelkileg táplálhatunk embereket, és ezt tehetjük az Isten nevében. És itt jön újra a kérdés, az értékrend kérdése, mit jelent mindez a mi számunkra? Miért jó ez nekünk? Mi köze van ennek a mi hétköznapjainkhoz? Nagyon sok köze van a mi hétköznapjainkhoz, hiszen benne van a példázat lényege, miként fogadjuk és miként szolgálunk az Istennek. Valaki azt mondja, hogy én ezt mind megtettem, én szolgálok az Istennek, igaz, a fogát összeszorítva, kínnal küszködve, vagy azért, mint ez a híres sakkmester is, hogy mások lássák és elismerjék. Ezen a mai istentiszteleten a szolgálat méltóságára és a szolgálat szépségére szeretném felhívni a figyelmet. Óriási ajándék és óriási kiváltság Isten szolgájának lenni. Szószéken, orgona mögött, iskolába, munkahelyen, bárhol, óriási kiváltság Isten szolgájának lenni. Vegyük ezt nagyon-nagyon komolyan. Óriási ajándék ez. Mit meg nem tesznek emberek, emberek barátságáért vagy elismeréséért, és nekünk egy sokkal hatalmasabb és nagyobb Urunk van. Óriási kiváltság és ajándék ez. És hogy mondjam hangsúlyosan, hogy nem csak lelkészként igaz mindez. Csütörtöki Isten tiszteleten Zakariásról volt szó, amikor Zakariás mocskos ruhába, koszosan, bűnösen megáll az Úristen előtt, az angyalok előtt, a sátán vádolja, hogy milyen koszos a ruhája, és akkor azt mondják, vegyétek le a koszos ruhát, vegyétek le a koszos fejfedőt a fejéről, a süveget, és tegyetek a fejére tiszta süveget. És akkor elmondtam, hogy a ókorban, a zsidóságnál a főpapi süvegre az volt ráírva, hogy az Úrnak szentelt. És ezt teszi az Úristen megtérésünknél mindannyiunk fejére. Ezt a jelet az Úrnak szentelt. Mindannyian az Úrnak szentelt emberek vagyunk, és egy óriási kiváltság az Úrnak szentelt emberként az Istent szolgálni. És mit tesz a szolga? Nagyon érdekes, mert alapvetően nem túl nagy dolgot. Ebben a történetben benne van, elkészíti a vacsorát, felszolgálja, és még az is benne, hogy utána ő is eszik és iszik. Tehát ő is részesedik ebből. Nem hatalmas dolgokat visz végbe. Készülés közben olvastam egy lelkésznek a beszámolóját arról, hogy évekkel ezelőtt hallotta egy misszionáriusnak a előadását, aki Nepálban szolgált, egy olyan országban, ahol halálbüntetés járt a kereszténység az evangélium hirdetéséért. És ebben a környezetben annyira nehéz volt megszólaltatni a keresztény tartalmat, hogy ez a misszionárius, ennek a misszionáriusnak legalább másfél-két évre volt szüksége ahhoz, hogy néhány embert a barátjává tegyem. Hát nem nagy dolog elmenni Nepálba, és mondjuk két nepáli embert a barátunká tenni. És ez a lelkész azt mondja, hogy képzeljünk el egy konferenciát, ahova meghívnak különböző lelkészeket, és kiáll az egyik, és azt mondja, hát nekem Amerikában van egy 10 000 fős gyülekezetem, ott hatalmas 500 fős kórus van, nagy zene, dicsérjük az Urat, fantasztikus dolog. Föláll a másik is, az is mondja, hogy micsoda dolgok történnek az életében, és föláll ez a szegény misszionárius is, azt mondja, hogy hát én két év alatt két embert a barátommá tettem. Hát elég nehéz helyzetben lenne, azt gondolom, de csak akkor, hogyha azok a emberek, akik hallgatják őket, torzan gondolkoznak. Mert a kereszténység nem erről szól. A szolgálatnak a áldása az nem attól függ, hogy mennyire telnek meg a templomok, és nem attól függ, hogy hányan kezdenek el Isten tiszteletre járni, ez az Isten munkája, de ettől még ez az ember, aki két embert a barátjává tett, és elkezdett vele beszélgetni, ugyanolyan fontos feladatot végzett, mint azok, akik hétről hétre 10 000-ek előtt prédikálnak. Máté evangéliumában ezt olvassuk, amikor megtettétek ezeket, akárcsak egyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Ezt tette ez a misszionárius. Mégis valahol van egyfajta torz gondolkodás a kereszténységben, mert igen, vannak olyan igehirdetők, akik belekerülnek egy gyülekezetbe, ahol akármilyen adottságok, lehetőségek miatt 10 000-en vannak, és általában ezeket az embereket mutatják nagy prospektusokon, nagy újságokban, vagy bárhol máshol, de kihallott már közülünk világhírű, őszinte hitű gyülekezeti takarítónőről. Vagy kihallott már közülünk olyan ajtónállóról, házmesterről, segítőről, akit utána kitüntettek, vagy méltattak volna. Bizony senki. Pedig a szolgálat igazi mélysége az talán valahol itt van. Hosszú-hosszú évtizedekig végezni olyan munkát és olyan feladatot, amin talán nem is látszik az Isten áldása azonnal. Nekem lelkészi szolgálatomban példaképem egy nem túl távol szolgáló lelkésznő, aki talán 2 vagy 3 évtizede szolgál 3 kis faluba. Rengeteg nagy gyülekezetbe hívták, képessége alapján azt gondolom bárhol szolgálhatna, de felelősséget érez ezért a gyülekezetért, és közben talán az egerek futkosnak a parókián, közben talán 6-an, 8-an vannak, és lassan eltemet mindenkit. Nem biztos, hogy az ő szolgálata kevesebb lenne az Isten szemében, mint mondjuk egy 3 000 fős sportcsarnokba tartott Isten tisztelet. Sőt, talán sokkal fontosabb. Mindezt azért mondom, mert amikor szolgálatról van szó, akkor talán mi is ilyen hatalmas dolgokra gondolunk, hogy mit kell tennünk. Nem az a kérdés, hogy hány ember előtt prédikálunk, vagy mekkora az a munka, amit elvégzünk, hanem a kérdés az, hogy mennyire szívből tesszük. Ettől függ minden. Az, hogy a másik mennyire szívből teszi, azt nem a mi feladatunk megítélni. magunkat tudjuk ellenőrizni. Amit teszek, azt megteszem úgy is, hogy nem látja senki, vagy csak akkor szolgálok, ha van ennek közönsége. Nem véletlenül mondom mindezt, mert én azt gondolom, hogy ez a fajta szolgálat, ez a fajta alázat, ez a fajta mindent odaadó szeretet, ez egyedül kegyelemből lehet a miénk. Jézus Krisztus ezt a példázatát nem véletlenül itt és ekkor mondta el. Hadd olvassam el az előtte lévő két verset. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a fügefához, szakadj ki gyökerestül, és gyökerezd meg a tengerbe, az engedelmeskedne nektek. Növeld hitünket. Csak ezzel a kéréssel lehet az Úristen felé fordulni, hogy ő növelje a mi hitünket, ő erősítsen minket, mert szolgálni se tudunk máshogy. És nekünk nem az a feladatunk, hogy olyan hitünk legyen, hogy parancsolgassunk itt a fügefáknak, aztán sétáljanak el a Tiszába, és ott verjenek gyökeret. Sokkal komolyabb feladat valakit megszólítani, valakinek segíteni. Sokkal komolyabb feladat saját magunkba azt a gyakran összekuszálódott értékrendet helyre tenni, amihez annyira makacsul tudunk ragaszkodni. Ezek az igazi nagy feladatok, és ezekhez is elengedhetetlen ez a kérés, növeld a mi hitünket. Kedves testvéreim, ezen a mai délelőttön egy kis értékrend helyre pofozást kaptunk. Talán jobban megértjük mi is a döntéseinket, talán ki tudjuk dobni a lelkünkből azokat a dolgokat, amelyek nem az Isten akaratát tükrözik, és emiatt téves útra visznek minket. Az első lépés a nyitottság. Te mit akarsz, Uram? Te építsd a lelkem, és te építsd az életem. Olvassuk a Szentírást, hallgassuk az Isten igéjét, és építsük is be mindazt a mi életünkbe. Így ért véget ez a ének, amit idéztem, ott van a súly a mérleg két felén, kérdés, mi a több? Ezt kérdez az Úristen most mindannyiunktól, mi a több a számodra? Emberek elismerése, vagy emberek szolgálata? Adja az Úristen, hogy mindannyian jól tudjunk válaszolni. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, gyarló emberek vagyunk, és képtelenek vagyunk egyenesen és őszintén a Te igédhez ragaszkodni. Valamikor elbátorodunk, valamikor elbízzuk magunkat, valamikor talán megsüketülünk, de köszönjük, hogy Te mindig figyelmeztetsz, és adsz olyan értékeket a mi életünkben, a Te igéd által, amelyeknél egyenesen állhatunk, egyenesen nézhetünk. Urunk Istenünk, bocsáss meg, hogy gyakran összekavarodtunk, a Te szent lelkedet kérjük, hogy vezessen és irányítson minket. Amen.